Következik evangelizációnk hatodik része, ez az örök életről szól. Az alapigét, a jó hírt Csia Lajos újszövetségi fordításából olvasom fel, amely 1978-ban jelent meg. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kell lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben megpróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és tisztességre. Őt szeretitek, pedig nem láttátok, ő benne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Kedves zsoltáraink között a legkedvesebbnek a 90. zsoltárt mondhatjuk, pedig ez egy panasz zsoltár. Mennyire különbözik ettől a jó hír hangja, amely az örök életről szól, a gyorsan tovatűnő és a porba visszahulló élet ellenébe, egy soha véget nem érő, újabb és újabb korszakokon, ajonokon átívelő, örökké tartó életet állít szembe. Óriási, szinte ki sem fejezhető különbség ez. De tegyük hozzá rögtön, hogy ez a különbség nem csupán az idő tartamára vonatkozik. Igen, szerettem valakit családunkban, aki nagyon sokat szenvedett, és éppen ezért nagyon szerettem volna, ha elfogadja a jó hírben nekünk felkínált örök életet. De ő mindig azzal utasított vissza, hogy semmiképpen sem kíván örökké élni, mert eleget szenvedett ő már ebben az életben. Azt hitte, hogy az örök élet nem más, mint a viszályokkal, bajokkal, szenvedésekkel teli földi élet folytatása. Holott az örök élet nem csak abban különbözik a földi élettől, hogy örökké fog tartani, hanem alapvetően abban, hogy egészen másfajta élet. Vagyis az örök élet nem csupán idői, hanem minőségi fogalom is. Nem azért tart örökké, mert az idő folyamata nem áll meg, hanem azért is, mert romolhatatlan élet. És az sem úgy van, ahogyan sokan gondolják, hogy majd a halál után dől el, kárhozatra vagy örök életre megyünk-e át ebből az életből a másikba. A Biblia szerint minden itt kezdődik, mégpedig a mi döntésünktől függően. Nincs kényszer, választhatunk. Ezért volt Jézus ige hirdetésében az első és legfontosabb üzenet, térjetek meg, vagy ahogy Csia Lajos fordításában olvassuk, térjetek új felismerésre. Csak hogy a megtérés nem tartozik a mi emberi lehetőségeink közé. Ahhoz, hogy változtassunk atyáinktól örökölt hiába való életmódunkon, sokkal többre van szükségünk lelkes elhatározásoknál és kegyességi gyakorlatoknál. Éppen a jó hírt megelőző versekben, a Nikodémus való beszélgetés során hangzik el Jézus ajkán a gyökerekig nyúló kijelentés. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked, újonnan kell születnetek. Nem kevesebbről beszél itt Jézus, mint emberi lényegünk teljes újjáteremtéséről. Ez pedig beletartozik az egész megromlott világ újjáteremtésébe. S ha az első teremtés Isten csodálatos műve volt, az újjáteremtés sem lehet más, mint az ő isteni műve. Ahogy az első teremtésben Isten lelke lebegett a vizek felett, úgy a második teremtés is a Szentlélek munkája által megy végbe. Jézus úgy kezdte el szolgálatát, hogy megkeresztelkedése alkalmával megnyílt az ég, leszállt rá a Szentlélek galambhoz hasonló testi alakban, és egy hang hallatszott a mennyből, te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Jézus szolgálatának végső célja nem kisebb, mint hogy mi is Isten újra szeretett fiaivá legyünk. Ezért nem csak bűneink bocsánatáért halt meg a kereszten, hanem azért is, hogy a teremtő, újjáteremtő Szentlélek ajándékát elnyerjük. Hogyan megy végbe újjáteremtésünk, illetve újjászületésünk? Jézus ezt példázatokban szemléltette, különösen a magvető példázatában. Minden mag az élet csodáját rejti magában, akár buzamagról, akár embermagváról legyen szó, vagy az ige magváról, mert az ige is mag, mégpedig isteni mag. Az is kikel és teremtést hoz. Péter apostol levelébe olvassuk, egymást kitartóan tiszta szívből szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és megmaradó ígéje által. Hadd idézzem itt újra Simone Weilt, az ő költői szárnyalású, de ugyanakkor nagyon is reális szavait. Tér és idő végtelenén kell át Isten végtelenebb szeretete, hogy megkeressen minket magának. Eljön, mikor itt az órája. Hatalmunkban áll befogadni vagy elutasítani közeledését. Ha bebocsájtást nyer, Isten kicsinke magot helyez belénk. Az elvetett mag nagyon is fájdalmas bennünk. Mi több, ha egyszer befogadtunk, nem állhatjuk meg, hogy a gyomokat ne írtogassuk mellőle, de fájdalom, e dudvák tulajdon húsunkból valók. De még így is, maga a mag tökéletesen önállóan nő fel bennünk. Aztán eljön a nap, amikor a lélek már valóban Istenhez tartozik, amikor már nem csupán enged a szeretetnek, hanem maga is hatékony és valódi szeretetté válik. Arról van tehát szó, hogy a magvetés, vagyis az igehirdetés által szívünkbe hullott igéből a Szentlélek Jézus életét és jellemét hívja elő, eleveníti meg. A Szentlélek ajándék azonos a Krisztus bennünk lakozásával. Ezért mondhatta Pál, többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem, azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem. Talán nem szükséges kitérnem arra, hogy mindez csak úgy történhet meg, ha jó talajjá, jó földé válunk az ige számára. De azt igen szeretném hangsúlyozni, hogy az új élethez nem erőfeszítésekre van szükség, hanem befogadásra, azaz arra hitre, amelyről Pál apostol bizonyságtétele szól. A bennünk lakozó Krisztus által idézőjelbe isteni természet részeseivé válunk. De ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy a régi természetünk megszűnik létezni, hanem sokkal inkább azt, hogy megindul egy nagy harc a két természet között. Erre célzott az imént idézett Simone Weil is, amikor a dudvákról beszélt. Súlyos feszültségek és nagy küzdelmek támadnak lelkünkbe. Őszintén be kell vallanom, amit mi igehirdetők sokszor elmulasztunk bevallani, hogy tudnélik, nem könnyű újjászületett embernek lenni. Krisztus követése sokkal gyakrabban jelent drámát, mint kegyes komédiát. Mégis ez a küszködő, kínlódó élet, a megváltott ember élete, ez az igazi élet. a valóságos emberi élet. Krisztus, az élet fedelme már nem kívül van, hanem belül. Erről az életről szólva mondotta Jézus, ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak a belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Jézus nélkül mindig szomjazik valami után az ember, mindig keres, mindig kell neki valami, mindig kapni akar. Ha azonban Jézus lelke tölti meg, akkor ő az, aki mindig tud adni, aki szeret is adni, akiből mások felüdülhetnek és élhetnek belőle. A Szentlélek által a hívő ember Isten templomává válik. Részesül a lélek ajándékaiban és a lélek gyümölcseiben. És a lélek paradoxona az, hogy miközben az ereje felhasználódik, aközben nem fogy, hanem növekedik. Ezt teszi a Krisztusban való életet győzedelmes életté. Erről szól Péter apostol is. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kell lenni, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a szenvedő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és tisztességre. Őt szeretitek, pedig nem láttátok, ő benne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan dicsült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Mint látjuk is, Péter apostol nem szépíti a valóságot, hanem elismeri, hogy az öröm mellett kísértések és szomorúságok is vannak az életben. Sőt, az egész Biblia tanúsága szerint a hívő embernek gyakran súlyos megpróbáltatásokon és szenvedéseken kell keresztül mennie. Az új élet diadala azonban a megpróbáltatások és szenvedések között sokszor még nagyobb fényen ragyog fel, mint az áldások és örömök között. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem, írja Pál apostol. És itt ismét Simone Weilt idézem. A kereszténység különleges nagysága abból ered, hogy nem a szenvedés természet feletti orvosságát, hanem a szenvedés természet feletti felhasználhatóságát kutatja. Hadd tegyem hozzá, meg is találja, mégpedig a szenvedés tisztító és formáló erejében. Ez különösen a halállal kapcsolatban mutatkozik meg. Amíg a hitetlen ember számára halál a legnagyobb veszteség, addig a hívő ember a legnagyobb nyereségnek tekinti. Egyszerűen azért, mert örök élete van. Ahogy Jézus is mondja, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt, ítéletre sem megy, hanem által ment a halálból az életre. Nem olcsó viccelődés, ha egy hívő ember azt mondja, én soha se halok meg, mert a halál számára tényleg csak a test elvesztését jelenti. Olyan nagy ennek a meggyőződésnek az ereje, hogy Dostojevszki egyenesen ebben látja minden erkölcsnek a forrását. Ezt mondja Dostojevszki, hogyha ez ideig volt és van szeretet a földön, ez nem valami természetes törvényből ered, hanem csak is abból, hogy az emberek hittek a saját halhatatlanságukban. Ha megfosztják az emberiséget a saját halhatatlanságába vetett hitétől, rögtön kiapad benne a szeretet. Akkor semmi sem lesz erkölcstelen, szabad lesz minden, nincsen erény, ha nincs halhatatlanság. Dostojevszki ezeket a sorokat a 19. században írta. Ha a mai világ erkölcsi hanyatlására gondolunk, akkor szavait megdöbbentő proféciának kell tekintenünk. Dag Hammarskjöld, az ENSZ néhai főtitkára tette ezt a szép vallomást. Mit jelent a Földnek minden boldogsága ahhoz az ígérethez képest, hogy ahol én vagyok, ott lesztek ti is? Valóban drága ígérete ez az Úrnak. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenbe, higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van, ha nem így volna, vajon mondtam-e volna nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra. Jó volt ezt másodszor is idéznem. Hol van ez az atyai ház, és benne a sok hajlék? Egyszerűen úgy szoktuk mondani, hogy a mennyben, vagy népiesen szólva a mennyországban. És nem alaptalanul, mert a Biblia is igen sokszor ezt a kifejezést használja. A menny nem más, mint az univerzum másik oldala, vagyis a szellemi világ, amely körülöleli az anyagi világot. De úgy is mondhatjuk, hogy a láthatatlan világ a láthatóval szemben. Egyes ige magyarázók szerint három égről, három mennyről van szó a Bibliában. Először a levegő égről, másodszor a csillagos égről, és harmadszor a szellemi égről. A harmadik ég az Isten dicsőséges lakhelye, a tulajdonképpeni menny, vagyis a paradicsom. Ide kerül a megtérő Lator, akinek a keresztfán függő Jézus ezt mondta, bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomba. És ide ragadtatott el Pál, amikor olyan kimondhatatlan beszédeket hallott, amelyeket nem szabad embernek elmondania. Mégis Páltól kell megkérdeznünk, hogy milyen is ez a paradicsom. Az apostol válasza egészen egyszerű, de ugyanakkor nagyszerű, ugyanis azt mondja, ez sokkal jobb mindennél. Hogy ott miért jobb mindennél? Arra elegendő választ kapunk a Bibliából, ha nagyon akarjuk. De úgy tapasztaltam, hogy éppen azok a hívő emberek, akik a legszorosabb közösségben élnek Jézussal, nem kívánnak részletes információt a mennyről. És ennek az az oka, hogy Pál a Krisztussal lenni állapotra mondja, hogy ez mindennél jobb. Vagyis számára a Krisztussal való közvetlen és teljes együttlét jelentette a mennyei boldogságot. De hogyan is lehetne másképpen? Ha már itt a Földön is, ahol pedig, amíg testben lakunk, távol lakunk az Úrtól, mégis a vele való közösség a legnagyobb örömöt jelenti, hogyan ne lenne végtelenül nagyobb öröm a vele való mennyei közösség? A menny a színről színe való látás helye. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre, most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogy engem is ismert az Isten. És a mennyben egymást is fogjuk ismerni. Találkozunk majd angyalok ezreivel, a már célba jutott eklésiával, a szentekkel. A menny a nyugalom helye, de nem abban az értelemben, mint ott már nem történne semmi. Ellenkezőleg, a menny rendkívüli mozgalmas hely, tele van Isten dicsőítésével, énekléssel, muzsikával, örvendezéssel és szolgálattal. A zsidókhoz írott levélben és a jelenések könyvében olvashatunk mindezekről. a menny személyes és tudatos lények helye, ahol tehát érintkezés, kommunikáció folyik, a mennyet Isten jelenléte és dicsőségének ragyogása tölti be. Talán meglepően hangzik, mégis azt kell mondani, hogy mindezek ellenére a menny mégsem végleges, hanem csak átmeneti otthona a megváltott embernek. Mert paradox módon éppen a mennyei dicsőség fénykörébe egy olyan hiányt kénytelen tapasztalni, amely lehetetlenné teszi számára teljes boldogságot. Ez a hiány pedig nem más, mint a testének a hiánya. Ugyanis a görög filozófiával ellentétben, amely rossznak, a lélek börtönének tekintette a testet, a Biblia szerint nagyon is hozzátartozik az emberi lényekhez. A teremtésben Isten a lélek és az anyag egybeszerkesztésével formálta meg az embert. Éppen ebben áll az ember egyedülisége és méltósága az egész világ egyetemben. Az ember tehát csak akkor egész, ha együtt van a teste és lelke. Ezért írja Pál a római levélben, de nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a lélek első zsengjét kapták, mi magunk is sóhajtozunk magunkba, várva a fiúságot testünk megváltására, mert üdvösségünk reménységre szól. Ez a reménység pedig akkor teljesedik majd be, amikor elérkezik Krisztus visszajövetelének, a halottak feltámadásának és az utolsó ítéletnek a napja. A feltámadásról Pál egy egész fejezetet ír a korintusi levélben. Ennek az a lényege, hogy az ember a feltámadásban többet kap vissza, mint a régi testet. A romlandó test tromolhatatlanságot ölt magára. Imár nem csak a lelkünkben, hanem a testünkben is pneumatikus, szellemi emberré válunk. Erich Sauer szerint ez az új test felett áll az idő és a tér korlátainak. Teljesen szabad lesz a természettel, az anyaggal szemben. Nem lesz többé alávetve a születés és halál törvényének. Olyanok leszünk, mint az angyalok, sőt, olyanok leszünk, mint a feltámadott Jézus, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket. Lám, milyen csodálatos kikelése és termése lesz az isteni ige magvetésének, amelyről Jézus példázata szól. Ha pedig valaki kételkedne a feltámadás lehetőségében, annak Pascalt idézem újra, milyen meggondolásból állítja valaki, hogy nem támadhatunk fel? Mi nehezebb? Születni, vagy feltámadni? Az-e, hogy ami sohasem volt, legyen, vagy hogy továbbra is legyen, ami egyszer volt? És mindez még mindig nem minden. A megváltás nagy műve oda fog elérkezni, ahonnan az emberiség egykor elindult, egy csodálatos jövő felé, de a teremtője elleni lázadással mindent megrontott. Isten azonban nem adta fel eredeti tervét. A lázadó világ és a sátán erők megítélése után új eget és új földet teremt, vagyis helyreállítja a paradicsomot ezen a földön, és újra oda helyezi az embert. Ez az, amit a Biblia mindenek újjáteremtésének, az Új Szövetség eredeti görög szavával polingenéziának nevez. De ez nem az első teremtés puszta megismétlése lesz, hanem egy sokkal dicsőségesebb világ, amelyben, ahogy Péter apostol mondja, igazság lakozik. Sokkal többet lehetne és kellene is erről még beszélni, de talán ennyi is elég ahhoz, hogy megsejtsünk valamit az örök élet végtelen távlatából. Ezekbe a végtelen távlatokba tekintett bele a középkor nagy misztikusa Eckhart Mester is, amikor ezt írta. Tudjátok, az én lelkem olyan fiatal, mint mikor megteremtetett, sőt még fiatalabb. És tudjátok, nem csodálkoznék azon, ha holnap még fiatalabb lenne, mint ma.